Napközben a Kossuth Rádióban Bakanitával és Süveges Gergővel.
4,5 perccel járunk 9:30 után. Sok szülőre jellemző, hogy a gyermekeiről nagyon korán, akár már magzati ultrahang felvételek formájában is elkezd tartalmakat megosztani. Így a gyermekek digitális jelenléte a születésük előtt elkezdődik. Egy angol kutatás szerint a szülők a gyermekeik 13 éves koráig 1300 fotót és videót posztolnak róluk. 1300, gondoljanak csak bele. Önök vajon milyen családi eseményekről osztanak meg képeket, és milyen gyakran teszik azt? Ez ma a kérdésünk. SMS számunk 0639666. Ide várjuk az üzeneteiket. Elmondhatják véleményüket azzal kapcsolatban is, hogy egyetértenek-e azzal, ha az óvónők vagy éppen a pedagógusok készítenek fotókat az iskolában a mindennapokról, vagy akár a kirándulásokról, és azokat megosztják. Kérték-e ehhez valaha az önök beleegyezését és engedélyét? Védjük-e a magánéletünket, vagy kitárulkozunk? Ennek járunk tehát utána a következő fél órában vendégeinkkel együtt. Változik-e a trend, vagy továbbra is gyakran osztunk meg fotókat és videókat? Gárdonyi Eszter összeállítással következik.
Hozzáférsz otthon bármilyen formában az internethez, is használod-e?
Természetesen hozzáférek, és intenzíven használom.
Andrés most fejezte be az általános iskolát, mint mondja, a közösségi oldalon ritkán van fent, és szinte sosem oszt meg semmilyen tartalmat magáról.
Barátaimmal beszélgetek, különböző filmeket, sorozatokat is megnézek.
Szoktál megosztani bármilyen tartalmat?
Nem, maximum a barátaimmal.
Zsoltnak 2 gyermeke van, viszonylag nagy korkülönbséggel. Mint mondja, a gyerekek ugyan hozzáférhetnek a közösségi oldalakhoz, de fényképeket, videókat nem oszthatnak meg.
Elmondtuk neki korábban, hogy milyen negatív oldala is vannak az internetnek. Próbáljuk mondani neki, hogy ezt nem lehet megosztani, ne rakd föl, ne készíts videót, mert például a videót mondjuk készít elég gyakran, csak belmagyarázok neki, hogy ez nem a nagy nyilvánosság elé tartozik, ez a mi kis dolgunk. Családi közösségben van, tehát odafigyelünk, látjuk, ránézünk, és ez szerintem kulcskérdés.
Krisztináéknál is 2 gyermek van. Mint mondja, náluk is csak ő és a férje tölthet fel képeket a közösségi oldalukra, és arra is vigyáznak, hogy a gyerekekről minimális tartalom kerüljön fel.
Mi nagyon figyelünk arra, hogy ne legyen olyan tartalom fönn a családról, ami esetleg ugye később bármi kárt is okozhatna. Tehát az, ami a magánszféránk, az egyáltalán nincsen fönt. Egy-egy fényképet felszoktunk mi is rakni, ugye a távoli rokonokkal itt tartjuk a kapcsolatot.
Szilviáék kisfia 3 éves, és bár ők néha osztanak meg fényképet, de csak szigorú, zárt családi körben, de még ez is, elmondása szerint, meglehetősen ritka. Hangsúlyozta, hogy bár használják a közösségi oldalakat, de oda soha semmilyen fotót nem tesznek fel, sem családi eseményekről, sem pedig a gyermekükről, biztonsági okokból.
Mi semmit nem posztolunk.
Fényképeket se semmi?
Semmi. A közösségi oldalon nekünk semmi nincs fenn. Közösségi oldalon nem is én szereplek konkrétan, hanem a kutyám képe szerepel. Azért, mert mi nem vagyunk ennyire úgymond központi emberek. Nem szeretnénk kitenni a gyereket semmilyen támadásnak, sem magunkat, senkit a családba.
De gondolom látott már olyanokat, akik rendszeresen posztolnak a gyerekről, gyakorlatilag szinte folyamatosan, szinte minden pillanatot, akár intim fotókat is.
Persze, én úgy gondolom, hogy nem kell mindenkinek mindent tudnia. Van egy családi életünk, az legyen biztonságban, én nem szeretném a szomszédokat senkiről, semmiről tájékoztatni. Akivel olyan kapcsolatban vagyok, annak úgyis átküldöm, megbeszélem vele.
De tulajdonképpen küld fotókat, csak bizonyos zárt közegekben?
Bizonyos zárt körökbe, családnak, ismerősöknek, akik kíváncsiak úgymond az én gyerekemre, a mi szokásainkra.
Önök milyen veszélyt látnak benne?
Beazonosítható a ház, a helyszín, hol vagyunk pontosan, nem vagyunk itthon, akárki bejöhet hozzánk, senki nem veszi észre, esetleg pedofil emberek kezébe kerül a kép, nem is olyan kép, később kellemetlen helyzete lehet kisfiamnak, minden felkerül a netre, amiről én nem tudok leszedni semmit, tehát nem tudom letiltani ezeket a dolgokat. Mi úgy döntöttünk a férjemmel, hogy nem posztolunk semmit a családunk kisfiunk érdekében.
Gárdonyi Eszter összeállítását hallották az elmúlt percekben. Ne feledjék, SMS számunk 0639666. Ide várjuk tehát tapasztalataikat és véleményüket is.
És jönnek is tapasztalatok is, kérdések is. Vendégeinknek fogjuk feltenni ezeket a kérdéseket. Itt van velünk Koroncai Beatrix, az ELTE Pszichológiai és Pedagógiai Tanszékének adjunktusa, klinikai szakpszichológus. Kezét sokkal, jó napot kívánom.
Jó napot kívánok.
Itt van velünk Kovács Anna Sára, az UNICEF gyermekjogi szakértője. Önnek is jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
És Mazi a Darab István, az ESET C-Kontakt IT biztonsági szakértője.
Szép jó napot kívánok.
Jó napot kívánunk önnek is. Szerintem először tisztázzuk azt, hogy amikor én felteszek egy jó pofának gondolt képet a Facebookra, vagy akármelyik egyéb közösségi oldalra, akkor azon túl, hogy mondjuk a gyermekeim arcvonásai ott szerepelnek ezen a képen, azon túl mi mindent osztok meg még, amiről nem is biztos, hogy tudok, hogy megosztottam.
Tulajdonképpen ez egy nagyon szerteágazó és nagyon sokáig nyúló kérdés lesz aztán, hogyha egy ilyen fotó felkerül, akár egy gyerekről, de mondjuk akár rólunk is, vagy bármilyen felnőttről. Itt ahogyan az előző bejátszást is hallgattam, azért az valóban felmerül, hogy az ember mondjuk nem tudja leszedni, akár azért, mert valaki más osztja meg, akár azért, mert nagyon sokszor beszélünk arról, hogyha az interneten egy képet feltöltünk valahova, közé tesszük, akkor onnantól kezdve annak az útja az tulajdonképpen beláthatatlan, akkor is, hogyha 2 perc múlva letörlöm, már valaki készíthetett egy képernyőfotót, már valaki tovább oszthatta, pontosan ezért is nagyon nehéz aztán után követni, hogy mi történik.
Igen, tehát ami egyszer fönt van, az többet onnan le nem jön. De milyen plusz információkat tartalmazhat egy kép, mondjuk egy születésnapi kép?
Az is érdekes, mondjuk, hogy hányan vannak azon a képen, hogy meg vannak-e jelölve a barátok, hogy a családtagok beazonosíthatók-e ezekről a fotókról. Tulajdonképpen azt látom, és inkább akár magánéleti környezetben is, de ez már viszonylag régóta, hogy azokkal az információkkal, amiket egy fénykép alapján, egy fényképes megjelölés alapján el lehet indulni, abból már gyakorlatilag egészen sok visszaélés lehet összegyűjteni, mert mondjuk aztán onnantól kinyomozható, hogy a gyerek, aki azon a képen van, milyen iskolába jár, milyen hangszere játszik, hova jár, mondjuk szakkörre vagy sportolni, esetleg hogy hívják a tanárait. Ez valami olyan, ami aztán nagyon komoly hullámokat vethet.
Tehát akkor, ez egy komoly információcsomag, amit így egyszerre föltöltök egy kép keretében.
Tehát abszolút a szokásainkról is információkat adunk át akár, és ebben nem biztos, hogy mindig belegondolunk. Készült egy felmérés, amely azt mondja, hogy a gyermekek fél éves és 6 éves kora között készült képek akár 15%-a kevesebb, mint fél óra alatt a sötét web oldalaira kerülhet át. Ezeket ugye látogatják előszeretettel, különböző beszélgetésekből kiderül ez is, akár pedofil vagy pedofil hajlamú emberek is, és itt velünk a stúdióban annak a cégnek a képviselője is, aki ezt a felmérést készítette, őt ugye már bemutattuk korábban, Csizmazia Darab Istvánról van szó, az ESET C-Contact IT biztonsági szakértője. Hogyan kerül a fotó az ilyen oldalakra? Ezt fontos, hogy megértsük, és még egy hallgatói SMS-t hadd idézzek ide. A Facebookon azt írja a hallgatónk, aztán kérdez is, több nyilvános vagy beállítási lehetőség van. Ez az egyik ugye a nyilvános, az ismerősök által látható a fotó, vagy ezt engedélyezem. Aztán vannak a zárt csoportok, és a biztonságosnak tartott messenger. Veszélyes lehet-e a messenger?
Itt a feltöltésről ugye elhangzott, hogy az internet nem felejt. Tehát ami egyszer fölkerült, mindegy, hogy az egy kis csoportba került be, bárki a csoportba aztán tovább osztatja ezt a képet, tehát tulajdonképpen elveszítjük a kontrollt, amikor az a kép feltöltésre került. Egyébként itt a megosztásnál ez egy olyan világba élünk, ahol az evolúció nem készített föl minket arra, hogy ilyen képeket osztunk meg, és az milyen hatásokkal jár. Itt inkább tudatosságra érdemes törekedni, tehát ez a sharenting volt, ugye ez a kulcs szó, meg oversharenting, ami ugye túlposztolásnak lehetne fordítani, ettől kell óckodni. Tehát ha betartunk bizonyos szabályokat, hogy hiányos öltözetű, túl sok személyes információt tartalmazó képet nem töltünk föl semmilyen formába, akkor azért tudunk valami fajta kontrollt erre felé.
A semmilyen formában az arra is vonatkozik, hogyha én csak a saját, tehát fel tudom úgy is tölteni a közösségi oldalra, hogy csak én látom. Tehát még az ismerőseim se látják. Teljesen privát. Csak azért felrakom, hogy
emlékeztessen téged az oldal írok, 3 év múlva, hogy például, ez történt.
Az is veszélyes? Hát végül is akkor is rábízom egy közösségi, vagy valamilyen külső tároló egységre az én képemet.
A legnagyobb biztonságban azok a képek vannak, amiket föl se töltünk. Ugye itt beletartozik az, hogy nyilván, hogyha fizikailag a család, vagy egy közösség ilyen szétszórt geográfiai elhelyezkedésben van, akkor nem tudok a családról másképpen képeket megadni, de hogyha elolvasnánk az apró betűit ezeknek a képmegosztó oldalaknak, akkor ugye benne van apró betűvel az, hogy azok a képek, amiket föltöltünk, azok az üzemeltető tulajdonába kerülnek. És ettől kezdve ez a kontroll az, hogy megbízom benne, hogy ő nem használja rossz célra, nem adja el hirdetőknek, vagy nem adja el bárkinek is. De nem erre kéne kihegyezni, hanem inkább ugye a szülői tudatosságra. Vannak országok, ahol próbálnak ilyen törvényi úton ennek eleget tenni, tehát Franciaországban 2016 óta föl lehet jelenteni a saját szülőt, és ilyen jelentős méretű bírsággal voltak is esetek Olaszországban is, és Ausztriában is, ahol ugye a szülőkön ezt számon kérték, de én inkább azt gondolom, hogy egy tudatosság szükséges. Tehát, hogyha látjuk, hogy ugye fölkerülnek fél óra alatt a pedofilokhoz, vagy fölkerülhetnek ezek a képek, nem töltök fel olyan képet, aminek később következménye lesz, vagy amiért, hogyha a gyereken felnő, kényelmetlen helyzetbe tesz. Tehát a negatív aranyszabály szerintem a legjobb, ne tégy mással olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének.
Szóval ez a tudatosság, ez nyilvánvalóan fontos, de a tudatossághoz talán az is hozzátartozik, hogy egy kicsit a mélyére nézzünk annak, hogy miért csináljuk ezt az egészet, tehát miért pakolunk ki magunkról egy hatalmas világméretű üzenőfalra képeket, és akkor itt jön a képbe Koroncai Beatrix, aki klinikai szakpszichológus. Szóval mi van ennek a lelki hátterében, miért akarok én állandóan megosztani magamról valamit?
Hát itt is több lészelet pont, ami természetesen mint minden témánál. Ugye az egyik, hogy miért posztolunk úgy általában, hát ennek is nagyon sok oka lehet. Az biztos, hogy van egy olyan motiváció, hogy szeretném bemutatni másoknak, prezentálni magamat, hogy én hogyan élek, hogy esetleg másoktól pozitív visszajelzéseket kapjak. Itt viszont a gyerekes képeknél szerintem van egy plusz motiváció, mert hogy amit az korábban is elhangzott, szóval hogy azt nem elhanyagolható szempont szerintem, hogy kik között osztjuk meg a képet. Tehát, hogyha mondjuk családtagok között osztjuk meg, és valóban most már olyan világot élünk, hogy szerte széllyel élhetnek nagymamák, nagynénik, nagybácsik a világban, hát persze, hogy van egy természetes vágy, hogy megosszuk az életünket a távol lévőkkel. És hát az úgynevezett anyai büszkeség is ott van, természetesen aki magzati ultrahangfotót tesz közzé, az alapvetően ezért teszi, mert örül, és az örömét szeretné megosztani mással. Hát ez egy természetes emberi szükséglet, azt gondolom.
Igen, csak hogy akkor én büszke vagyok arra, hogy babát várok, büszke vagyok arra, hogy megszületett a gyermekem, gyarapodik a család, ezt ugye nem biztos, hogy már ilyen kis postán faradott üdvözlő kártyákon adjuk akkor tudtára a családtagoknak vagy a világnak, mert ugye hát akarjuk, szeretnénk, hogy sokan örüljenek velünk. De hogy hol vannak a határok, és hol vannak a jogi határok? Itt elhangzott, hogy léteznek már szabályozások, hogy följelenthető a szülő, ha a gyermek beleegyezése nélkül posztol róla képet. Nem tudom, hogy Magyarországon a jogi háttér az hogy áll vajon jelenleg, és hogy van-e precedens értékű ügy például?
A gyerekügyi, illetve a gyerekjogi kérdésekben igazság szerint az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy ez az egész posztolás leginkább egy paradoxon, amennyire ezt látni szoktuk, mert hogy ugye az, hogy fotó vagy videó készül egy emberről, és az felkerül valahol, vagy felhasználható valamilyen módon, ahhoz majdnem minden esetben az adott embernek kell hozzájárulását adni. Vannak ugye a klasszikus kivételek, amikor elmentünk régen egy sporteseményre, vagy egy koncertre, most elég távolinak tűnik, de ott ugye, amikor a jegyvásárlással mondjuk az ember hozzá is járul, hogy az ő róla készült felvételek vagy képek kikerülhetnek, tehát vannak ilyen kivételek, de egyébként, ha rólam készül egy fénykép bárhol máshol, akkor nekem hozzá kell járulnom ahhoz, hogy ezt közölhessék. A gyerekek elvileg. Elvileg. A gyerekek viszont ugye 14 éves kor alatt jogilag cselekvőképtelennek számítanak, és 14 és 18 év között is korlátozottan cselekvőképesnek. A szülőnek a felelőssége egészen 18 éves koráig, és hát nyilván a szülők úgy vannak vele, hogy aztán utána még hosszú-hosszú évtizedekig, de hogy a szülők felelőssége alapvetően a gyerekek testi és lelki jólétét, a szükségleteik kielégítését biztosítani, illetve a gyerekek védelme is bizonyos helyzetekben. És az a paradoxon, hogy amikor a szülő maga dönti el a 14 éven aluli gyermekéről, hogy ő közzé tesz valamilyen fotót, akár ultrahangfotót, akár a fürdőkádban pancsolót, medencében pancsolót, most ugye az elmúlt napok forrósága idején, akkor tulajdonképpen a szülő saját magának adja meg a felhatalmazást arra, hogy ezt a képet közzé tegye, hiszen ő az, aki felel, aki ezt a döntést meghozza a gyerekéről. Az egy más kérdés, hogy ezzel mondjuk hosszú távon jót tesz-e, vagy hogy ő egyáltalán végig gondolja-e ennek a következményeit. Szoktunk beszélni a beleegyezésről, hogy azért ki kell kérni a gyerek véleményét, vagy meg kell kérdezni, de azért ez is egy nagyon ingatag talaj, mert
hát hogy... Hát egy 10 éves gyerek biztos, hogy tudja-e, hogy mibe egyezik.
Igen, vele. Vagy pláne egy 3-4, vagy egyáltalán felfogható, ez egyáltalán akár felnőttként felfogható-e, hogy mi mibe egyezünk bele, amikor feltöltjük saját magunkról a anyaralós képet, tehát azért ez is nagyon ingatag mondjuk azt kijelenteni, hogy de én megkérdeztem, és azt mondta, hogy rendben van.
Én nagyon remélem, hogy azért már nem teszünk ki közösségi oldalakra mondjuk medencében pancsoló fürdőruhát nem viselő gyermekekről fotókat.
Én nagyon
remélem, hogy ezen már túl vagyunk, de itt a stúdióban azt hiszem, hogy ezen nem ért mindenki, vagy mint hogy egyetért, csak nem biztos, hogy túl vagyunk rajta.
De nem, én inkább csak azt szeretném hangsúlyozni, amit elhangzott, a tudatosság, mint kulcsszó. Hát én azért hoznék egy olyan kulcsszót, hogy empátia, tehát hogy a szülő valahogy akkor mielőtt feltölti azt a képet, így gondolkozzon el arról, hogy vajon a gyerek ehhez mit szólna, vagy hogy ez milyen érzelmi következménye van ennek, és különösen itt nem került még ugye előtt most az életkor, tehát hogy azért egy serdülő esetén szerintem a szülők többségének már kell tudni, hogy lehet, hogy nagyon büszke vagyok a gyerekemre, de azért egy serdülő már nem szeretné, hogy mindenkivel minden felületen megosztva legyen róla bármilyen kép, tehát akkor ez nyilvánvaló, hogy meg kell kérdezni, hogy szívem, ezt téged zavarna, hogyha ezt a képet föltöltem? Tehát nyilván egy kisebb gyereknél a szülő talán jobban tud önállóan dönteni, de azért a serdülőkorba lépve szerintem elsődleges fontosságú, hogy a gyerek véleményét megkérdezzük.
István?
Igen, ehhez kapcsolódva én is akkor két szempontot még beemelnék a beszélgetésbe. Hát az egyik az mindenképpen az, hogy nem a szavainkkal, hanem a tetteinkkel neveljük a gyereket, tehát egy családi minta is az, hogy látják-e a gyerekek a szüleiken, hogy ők tudatosan viselkednek. Tehát, hogyha ők mindent kitesznek, akkor az akaratlanul is vissza fog hatni a gyerekre. Másrészt, hogyha kicsit nagyobb gyerekről beszélünk, tehát nem csecsemőkorról, akkor ugye azt látjuk, hogy nekik az internet az nem eszköz, mint a felnőtteknek, hanem az egy élettér. Ők egy ilyen nagyon tudatos imidzset építenek a digitális térbe, és ez roppant zavaró lehet, hogyha abba ugye olyan momentumok,
hogy
visszakereshető trólkodások találhatók, tehát ezt meg lehet érteni. Ugye a Gwyneth Paltrow esetében olvashattunk a tavalyi síelésükről, ugye kitett önhatalmulag egy képet, semmi baj nem volt a képpel, de ha ők megegyeztek abba a szabályba, hogy engedélykérés és egyeztetés van, akkor ez legyen meg. Egy óvodába vagy egy iskolába, egy csoport képnél ezt nem érzem annyira kritikusnak, hogyha egyedileg készül gyerekekről közeli kép, vagy pedig ugye a szülők vagy tanárok megosztanak ilyen képeket, akkor ott viszont az engedélykérés az szerintem elengedhetetlen fontos lenne. Sajnos nem nagyon lehet tapasztalni.
Írt nekünk egy óvónő egy üzenetet. Nem teszek föl semmit, nem lájkolok, és nem osztok meg semmit óvónőként, csak szülői engedéllyel, és csak pályázat céljából teszek fel óvodásaimról képeket. Mert ugye az, hogy dokumentáljuk az eseményeket, az egy nagyon más szintje a dolgoknak, mint hogyha aztán a közösségi felületekre ezek föl is kerülnek.
Igen, én azért azt tapasztalom családanyaként, hogy az óvodák és az iskolák is már rutinszerűen aláíratnak szülői engedély kéri lapokat ilyen esetekre, hogyha
tehát
készül
előre,
bármilyen...
Bianco.
Hát akár előre is, igen, de hogy erre már figyelnek, hogy ne osszanak meg úgy képeket, hogy a szülő ne egyezett volna bele. Tehát, hogy ebben én látok egy előrelépést.
Egy picit beszéljünk a technikai részletekről, tényleg csak nagyon picit, hogy van-e olyan technikai, informatikai megoldás, amelyre azt mondjuk, hogy biztonságos. Valaki azt írja, egy hallgatónk 0639666, hogy minek posztolgatni, meg megosztani, elküldöm e-mailben. Az biztonságos?
Ott is a szolgáltatónak a hatáskörébe adom a a képeket, tehát igazából a szolgáltatóban megbízom, akkor nincs azzal semmi baj.
Más azt írja, hogy családi NAS, tehát ez az adattároló, ami gyakorlatilag úgy működik, mint egy felhő, de mégiscsak az enyém, és nem egy szolgáltató birtokában van, és szintén megosztható azzal, akivel én szeretném megosztani.
Nyilván a közösségi oldalhoz képest ezek nagyságrendekkel jobb megoldások. Itt igazából a tudatosság lenne az egyetlen olyan esély, amire támaszkodni lehet, és akkor beszéljünk is arról, hogy mit jelent ez a tudatosság. Azt, hogy vannak döntések, ezek következményekkel járnak, jó esetben más példáján látom, hogy milyen visszaélésekre adhat ez okot, és nem követem el, rossz esetben ugye a saját káromon tanulom meg, és nagyon sokszor látni azt, hogy emberek ilyen úgynevezett droid üzemmódban működnek, tehát ilyen automata üzemmódban, most nagyon divatos ez a mindfulness. Ha mindig éppen azzal, amit csinálunk, azzal foglalkozunk, abba igyekszünk tudatosak lenni, végig gondoljuk, hogy ennek milyen haszna, előnye, milyen veszélyei vannak, és azt a dolgot tudatosan végezzük, akkor már ez a megosztás is egy olyan mederbe kerülhet, ami minden résztvevőnek jó lehet.
2,5 percünk maradt hátra a beszélgetési időből, úgyhogy azt tanácsolnám, vagy azt szeretném kérni, hogy próbáljuk meg összegezni, hogy milyen tanácsokat adunk a szülőknek, pedagógusoknak, akár óvónőknek, és milyen tanácsot adunk magunknak, amikor posztulunk nem csak gyerekekről, magunkról is fotókat, és akkor mehetnénk egy kört.
Én nekem itt ez az SMS, amit az előbb elhangzott, ez nagyon megszólított, de tulajdonképpen csak azért, mert hogy van egy remek jó gyakorlat, és ezt szerintem egyébként alkalmazhatják azok, akik mondjuk óvónőként, pedagógusként pályázati célra dolgoznak, hogy nem csak összességében aláíratom, hanem nagyon gyakran csináljuk azt, hogy valamilyen színes, mondjuk nem tudom, nyakba akasztóval, vagy ilyesmi, hogyha olyan rendezvényünk van, akkor tudjuk jelölni, hogy ki az a gyerek, aki nem szeretne fotókon szerepelni, vagy akit nem szeretné.
Mert hogy feltételezzük, hogy van szülő, aki ehhez nem járult hozzá.
Abszolút elképzelhető, és akkor sokkal könnyebb mindenkinek, aki dolgozik ebben, rögtön látni, hogy kit lehet, vagy nem lehet fotózni, vagy közzétenni.
Kovács Anna Sárát, az UNICEF gyermekjogi szakértőjét hallották. Koroncai Beatrix.
Én a szülőknek azt tanácsolnám, mielőtt posztolják, meg úgy általában is a mindennapi életben is próbáljanak azt tudatukba tartani, hogy a gyermekük az nem az ő személyes tárgyuk és meghosszabbításuk, hanem egy különálló emberi lény, és lehet, hogy kis csecsemőknél lesz még nehéz átélni egy édesanyának, de azért mégiscsak erre vezet az út, hogy ő egy külön emberi lény.
Köszönjük szépen, Koroncai Beatrix, az ELTE adjunktus, a klinikai szakpszichológus, és akkor végül Csizmazi a Darab István, az ISZET, Szikontakt IT biztonsági szakértője, zárszó.
Hölgyek, nagyon szépen összefoglalták itt a megosztással kapcsolatos dolgokat. Én azt tudom mondani, hogy mi már sok év óta fölismertük, hogy ez egy ilyen gyenge pont, és ráférne az oktatás, okítás, úgyhogy iskolában szülőknek, gyerekeknek rendszeresen szoktunk ki az internet veszélyeivel, meg a megosztással kapcsolatos előadásokat, tanfolyamokat tartani, és úgy látjuk, hogy erre szükség is és igény is egyaránt van.
És akkor ezek szerint lehetőség is. Hát köszönjük, hogy itt voltak velünk, és hogy együtt gondolkodhattunk. A napközben elmúlt fél órájában arról beszélgettünk, hogy miért nem érdemes szülőként gyermekünkről fotót posztolni.
Csak óvatosan.